Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, és a gyűlölet bűncselekmények, illetve a gyűlölet bűncselekményekről fogunk beszélni, illetve arról, hogy miképpen lehet az áldozatoknak segíteni, hogyan lehet mindezt megelőzni, illetve milyen védekezés létezik. Annak kapcsán beszélünk erről, hogy Kaliforniában egy éves az a forró drót, amelyet több nyelven indítottak, tehát magyarul több nyelven is lehetővé tették azt, hogy bejelentéseket lehessen tenni. Ugye ennek különösen nagy jelentősége van mondjuk Amerikában, így Kaliforniában is, ugye, tekintettel arra, hogy az ország egésze ugye nagyon sok nemzetiségű és sok nyelvű, és a gyűlölet bűncselekményeknek és a gyűlölködő uszításnak a céltáblái nagyon sokszor éppen ezek a nemzetiségek, illetve nagyon sokszor átfedés van, kisebbségi csoportok lehetnek olyanok, amelyek még sok nemzetiség, illetve más nemzetiségűek is. De ne fussunk a dolgok elébe. Először is szerintem szóljunk egy pár szót arról, hogy mi volt a jelentősége ennek Kaliforniában, és aztán ennek kapcsán beszéljünk magáról a gyűlölet bűncselekményekről, magáról a jelenségről, és mondjuk arról is, hogy Magyarországon mi a helyzet ezzel.
Köszöntöm én is a hallgatóinkat. Hát akkor beszélgessünk először a kaliforniai helyzetről, tehát erről a viszonylag új forró drótról, ami egy telefonos ügyfélszolgálat, és ez hétfőtől péntekig érhető el Kaliforniába, reggel 9 órától este 6-ig a kaliforniai idő szerint. Szerintem adjuk meg a telefonszámot, és hát ha van kaliforniai magyar hallgatónk, aki esetleg élne egy ilyen bejelentéssel, tehát hogy telefonon a 833-8, no hate, vagy pedig a 833-866-4283-as telefonszámon tudja elérni ezt a telefonos forró drót szolgálatot, illetve létezik ennek egy online verziója is, amit bármikor el lehet érni, tehát a hét minden napján és gyakorlatilag 24 órán át keresztül, őket viszont a cavshate.org, tehát kafshate.org nevezető oldalon lehet elérni, és itt megtehetik a bejelentéseket azok, akik vagy áldozatok, vagy szemtanúi a gyűlöletbűncselekményeknek, és mindjárt ki is fogunk térni arra, hogy lehet ezeket meghatározni, tehát meg hogy lehet bizonyítani. A kaliforniai forró drótnak az a lényege egyébként, tehát az az újszerűség, hogy 200 nyelven elérhető egy ilyen bejelentési vonal, és nem kell fizetni érte, és nem számít az, hogy a bejelentőnek milyen a bevándorlási státusza. Tehát, amit itt fontos kihangsúlyoznunk, hogyha valaki áldozata vagy szemtanúja a gyűlöletbűncselekményeknek, akkor mindenképpen tegyen bejelentést, bármilyen bevándorlói státusszal is rendelkezik, mert megteheti még névtelenül is. Tehát itt nem lesz belőle hátránya, ezeket a bűncselekményeket jobb bejelenteni, és minél jobb, hogyha kiderül a nagy részük, ugyanis sajnos ezek emelkedő tendenciát mutatnak, és még így is sejthető, hogy 40-50% ezeknek a bűncselekményeknek nem kerül bejelentésre, és nem is derül ki soha, hogy elkövették őket. Tehát én mindenkit bátorítanák arra, hogy használja ki ezt a lehetőséget, hogy Kaliforniában van egy ilyen lehetőség. Telefonon keresztül tolmácsokat fognak biztosítani, tehát az sem akadály, hogyha valaki nem tud jól angolul. Tehát akkor is bátorítanám, hogy tegye meg mindenképpen a bejelentést.
Mit tesz ez a forró drót? Tehát milyen a segítséget nyújt, vagy mire számíthat az, aki itt bejelentést tesz?
Itt azt fontos elmondani, hogy gyakorlatilag azért ez nem egy sürgősségi vonal, tehát itt nem sürgős reakciókat, azonnali reakciókat lehet várni, viszont a közösségekkel, a társadalommal összefogva próbálnak segíteni az áldozatokon, próbálják őket olyan irányba terelni, ahol bármiféle segítséget kaphatnak, de hogyha valakinek orvosi ellátásra van szüksége, vagy hirtelen sürgősségi ellátásra, arra nem alkalmas ez a vonal. Tehát itt inkább...
A rendőrség se fog azonnal kimenni, hogy éppen történik valami.
Pontosan. Tehát én szerintem itt nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ez a vonal úgy működik, hogy feldolgozza ezt a fajta bűncselekmény típust, regisztrálja, és mindenképpen az áldozatoknak megpróbál hosszabb távon segíteni, de ez nem egy azonnali segítségnyújtást jelent. Olyan formában segítséget nyújt, hogy az áldozatok számára az könnyíthet az ő helyzetükön, hogy a vonal másik felén figyelmesen meghallgatják őket, tehát hogy valaki foglalkozik azzal, hogy mi történt velük. De hogyha itt sürgősségi ellátásokra van szükség, akkor nem ezen a vonalon keresztül lehet elérni.
Igen. Na most az is egy nagyon fontos kérdés egyébként, hogy milyen típusai vannak a gyűlölet bűncselekmények, illetve mi minősül annak. Nagyon sokszor az emberek azt gondolják, hogy ez az, aztán mégsem, vagy azt gondolják, hogy ez nem az, de bizony az. Szóval, hogy hogyan lehetne ezeket meghatározni, kategorizálni? Mert ugye van egy része ugye annak, tehát van ezeknek a bűncselekményeknek ugye olyan része, ahol nyilvánvaló minden, hiszen valakit például fizikailag bántalmaznak, összefüggésben azzal, hogy milyen a csoporthoz tartozik, vagy a csoporthoz tartozásnak milyen jeleit hordozza, esetleg azt meg is mondják, tehát hogy valahogyan kiderül, hogy a bántalmazás ahhoz kapcsolódik, de hát nem mindig így van, nem mindig vernek meg valakit, és nem mindig derül ki, hogy pontosan mi volt a motiváció. Szóval próbáljuk ezt tisztába tenni, hogy a hallgatók be tudják ezt azonosítani, és tudják azt, hogy egyrészt velük mikor történik egy ilyen típusú bűncselekmény, illetve be tudják azonosítani mások esetében, akár politikusok esetében, vagy akár csak a környezetükben.
Igen, szerintem is ez nagyon jó ötlet, hogyha így végig próbáljuk venni közérthető módon, tehát hogy mindenkinek egyértelmű legyen, hogy mikor beszélhetünk gyűlöletbűncselekményről, illetve az ehhez kapcsolódó diszkriminációról és gyűlöletbeszédről is. Tehát itt mindegyiket szerintem jó, hogyha végigvesszük és tisztázzuk, hogy mindenkinek közérthető legyen. Tehát a gyűlöletbűncselekmény lényege, hogy valamilyen előítélet miatt követik el, és az általában agresszív, erőszakos jellegű vagy erőszakra uszító cselekedet. Az elkövető többnyire nem is ismer.
Hadd kérdezzem meg, ne haragudj, hadd kérdezzem meg, hogy minden esetben kell, hogy valamilyen erőszakos, tehát abban az értelemben erőszakos legyen, hogy fizikai jellegű erőszakot is tartalmaz. Most gondolok arra, hogy a gyűlöletbeszéd, hogy az milyen sérelem, tehát hogy nagyon sokszor egy-egy szó ugye milyen súlyos sérelmet okozhat embereknek, közösségeknek, szóval, hogy ezt hogyan lehet még belefoglalni ebbe a kategóriába?
A gyűlöletbeszéd az egy különálló dolog, tehát én először azt szeretném, hogy magát a gyűlöletbűncselekményt részletezzük, tehát én ezért szeretném külön kategóriákra bontani, mert ezek ugye egymásból, tehát a maga a gyűlöletbűncselekmény az, amikor valóban megjelenik egy olyan fajta cselekedet, ami erőszakra úszít, és erőszakos jellegű. Tehát itt az agresszió, az erőszakos jelleg, vagy az erőszakra úszító cselekedet, ami ugye már maga az is erőszakra úszító cselekedet, hogyha valakit tudod felszólítanak arra, hogy valami olyat tegyen, amit nem akar, vagy vele tegyenek olyat, de az mindig nagyon fontos a gyűlöletbűncselekménynél, hogy valamilyen előítélet miatt követik el. Ezt próbáltam mondani, hogy az elkövető többnyire nem is ismeri személyesen az áldozatot, és valójában mindegy is neki az áldozat konkrét személye, hiszen nem a konkrét szeméről szól ez a fajta bűncselekmény. hanem az a lényeg, hogy azzal a csoporttal szemben van valamilyen előítélete, amelyhez az áldozat tartozik, vagy szerinte tartozik. Tehát még van is olyan, amikor, tehát előfordulhat az is, hogy az áldozat valóban nem tartozik ahhoz a csoporthoz, csak az elkövető hiszi róla azt, hogy egy adott csoporthoz tartozik, azaz egy olyan csoporthoz, amivel szemben az elkövetőnek előítélete van, de már így is megvalósul a gyűlöletbűncselekmény. Tehát a lényeg az az, hogy egy kisebbségi csoporthoz például az lehet vallási, etnikai, nyelvi vagy szexuális kisebbséghez tartozás miatt alacsonyabb rendűnek tartanak valakit, és az elkövető, tehát mondom, az sem fontos, hogy valóban tartozzon a csoporthoz, az is elég, hogyha az elkövető csak feltételezi az áldozatról azt, hogy ehhez a csoporthoz tartozik, de mindenképpen ott van egy előítélet magával a csoporttal szemben. Tehát a gyűlöletbűncselekmények pont ebből fakadó módon a rasszizmus, az antiszemitizmus, homofóbia és idegengyűlölet megnyilvánulásának az erőszakos formái. Tehát és ezek azért különösen veszélyesek, mert az elkövetőbe ott van egyfajta felsőbbrendűségi érzés, és nem kezeli egyenrangú félként a csoportnak a tagjait, akikkel szemben előítéletet érez. Tehát itt egyfajta intolerancia és agresszió jelenik meg, és ez gyakorlatilag a társadalomra is nagyon rossz hatással van, tehát ez a társadalmat is megosztja, ez egy ilyen állandó feszültséget, uszító hangulatot hoz létre a különböző csoportok között, és hát egy normális demokratikus országban egyébként ezt a törvény mindig bünteti, tehát ez nem egy olyan dolog, amire nem lenne törvényi védelem, de nagyon furcsa dolog az szerintem napjainkban, amikor a populista kormány vezetők megjelennek, és ők maguk valósítják meg ezeket a gyűlöletbeszédeket, meg az uszítást, és ugye meglepő módon olyan, mintha a törvény rájuk nem vonatkozna. Tehát igaziból szerintem figyelnie kellene az embereknek, és bejelentést tenni akár miniszterelnökökről, elnökökről, akik megvalósítják ezeket a gyűlöletbűncselekményeket, vagy gyűlöletbeszédeket, mert senki sem volna szabad, hogy kivételt képezzen a törvény alól.
Igen, na most említetted az alacsonyabb rendűséget, ugye azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kifejezés, egyik kulcs kifejezés a téma kapcsán, mert ugye ez az, ami miatt főjogosítva érzi magát, ugye a felsőbbrendűnek gondoló támadó, vagy azok az emberek, akik ehhez a csoporthoz tartoznak, feljogosítva érzik magukat arra, hogy bármit megtehetnek ugye az alacsonyabb rendűnek vélt csoport képviselőivel szembe, és ugye ez elmehet egészen a dehumanizációig, ugye, tehát dehumanizálják ezeket a csoportokat, ami pedig már az előszobája a népirtásnak. Tehát ugye le is szokták így írni, vagy szokták mondani, hogy a dolog itt kezdődik, tehát amikor mondjuk megjelenik valahol, hogy a fehér felsőbbrendűséget képviselők ezt vagy azt mondanak, akkor arról ugye, ha jól sejtem, akkor arról érdemes azt tudni, hogy ez innen indul, és a skála eltarthat, vagy eljuthat a dolog egészen a népirtásig, vagy egyes személyek meggyilkolásáig is.
Igen, tehát hogyha például a magyar büntetőtörvénykönyvet vesszük alapul, ott két olyan bűncselekményt szabályoznak, amelyeket a gyűlöletbűncselekménynek nevezünk. Ezek közül az egyik az, amikor a közösség tagjai elleni erőszak jelenik meg, és a másik pedig a közösség elleni uszítás. Tehát maga a magyar büntetőtörvénykönyv is foglalkozik ezzel a két kategóriával. Én azt gondolom, hogy jó, hogyha beszélünk mind a kettő kategóriáról, mert hogy itt megjelenik az, amiről te is beszéltél, hogy ugye itt a fokozatok lehetnek enyhébbek, meg egész extrémek. Tehát a közösség tagja elleni erőszak az több mindent is jelenthet. Tehát itt ezért is jó, hogyha végigmegyünk rajta. Az enyhébb eset az, hogyha valaki kihívóan közösség ellenesen viselkedik, és ezzel megrémíti egy adott kisebbség tagjait. Ugye erre voltak példák, nem kell messzire mennünk, amikor roma ellenes tüntetések vannak, tehát van olyan, amikor a hatóság nem figyel eléggé, és olyan tüntetést engedélyez, amiről nem tudja, hogy mi a valós tüntetés lényege. Tehát pont 2023. augusztusában volt roma ellenes tüntetés, és a rendőrség meg is jelent egyébként, de nem úgy volt bejelentve, hogy ez roma ellenes tüntetés lesz, de egyébként ott videón rögzítették az egész tüntetést, meg ott figyelmeztették is a tüntetőket, hogy felelősségre vonással fog járni bármi, hogyha ilyen uszító jellegű dolgokat.
Hát, meg ugye emlékszünk hát a Nemzeti Gárda vonulásaira, ugye, aminek aztán pontosan ez lett a vége, ahogy mondtad, hogy aminek a vannak fokozatai, és ott a fokozatok elmentek egészen a romagyilkosságokig, de ezekkel a vonulásokkal kezdődtek, a fenyegető ruhákkal, a fenyegető öltözettel, stb. Ugye ide tartoznak, gondolom, azok is, amikor Budapest utcáin, október 23-án, régebben ugye nagyon sokszor megjelentek náci egyenruhák, stb.
Igen, pontosan. Tehát én különben ezt a tavaly nyári esetet azért akartam kiemelni, mert itt érdekes volt az, hogy nem volt résen először a hatóság. Tehát egy olyan valamit engedélyeztek, aminek, hogyha egy kicsit is résen lettek volna, és utána néznek, akkor nem engedélyezték volna, de ott a helyszínen már azért egy kicsit összeszedettebben léptek fel, tehát számtalan esetben egyébként úgy jelentenek be ilyen kirekesztő, úszító tüntetéseket, meg rendezvényeket, hogy nem annak jelentik be, amik. Tehát ugye ne felejtsük el, amikor túraként jelentik le a kitörés túrát, ami szintén egy náci felvonulás. Tehát nekem megdöbbentő egyébként, hogy olyan emberek elmennek rá, akik nincsenek ezzel tisztában, és azt hiszik, hogy túrázni mennek. Tehát én láttam olyat, amikor Facebookon büszkén osztották meg, hogy a kék túra vonal után most ezen vettek részt, és megdöbbenve láttam, hogy egyébként olyan beállítottságú emberek, akiknek semmi köze a náci vonuláshoz, hogy részt vettek egy ilyen eseményen, ami egyébként botrányba fulladt, tehát van ez a megtévesztő vonal is, ezt ne felejtsük el, tehát nagyon jól tudják a szervezők is, hogy sokszor esélytelen ez a fajta vonulásuk, hogyha úgy jelentenék le, amit én sajnálatosnak tartok, az, hogy a hatóságok nem mindig vannak résen, tehát, hogy nem mindig néznek pontosan utána ezeknek a dolgoknak, és hát így jöhetnek létre ilyen elképesztő vonulások, mint a kitörés túra, ami náci megemlékezés egyébként, tehát, és mondom, én sajnálom azt, hogy vannak jó szándékú emberek, akiket meg lehet ezzel téveszteni. Egy kicsit még térjünk vissza a közösség tagja elleni erőszakra, mert ugye itt beszéltünk az enyhébb esetről, tehát hogyha valaki kihívóan közösség ellenesen viselkedik, tehát erre azért mondanék így példát, hogy tisztában legyenek a hallgatók, hogy miről van szó. Ugye ezt úgy kell elképzelni, mikor sértő mondatokat kiabálnak be, üvegeket dobálnak az érintettek felé, tehát vagy az érintett felé, tehát de nem találják el, tehát itt a testi sérülés még nem következik be, tehát fontos ezt is megkülönböztetni, vagy például, hogyha egy zsidóvallású lakosnak a házára horogkeresztet festenek fel, tehát fizikai testi sérülés nem keletkezik, nem jön létre, de már így is megjelenik a közösség tagja elleni erőszak, tehát itt is már létezik a gyűlöletbűncselekmény. A súlyosabb eset az pedig az, amikor az elkövető az előítélete miatt fizikailag bántalmazza az áldozatot, vagy kényszeríti valamire. Tehát ez már a sokkal súlyosabb fokozat. Akkor térjünk át szerintem a közösség elleni uszításra is, ami pedig akkor valósul meg, hogyha valaki nagy nyilvánosság előtt valamilyen kisebbség elleni gyűlöletre vagy erőszakra uszít, vagy hívja fel az ott tartózkodó tömegeknek a figyelmét. Mivel a szólásszabadság joga is megilleti az embereket, sokszor nehéz eldönteni egyébként azt, hogy egy kijelentés már megvalósít-e uszítást, vagy csak valakinek a véleményéről van szó. Azt viszont szerintem fontos megemlítenünk, hogy a gyakorlatban az erőszakra uszításnál a bíróság azt vizsgálja, hogy fennállt-e közvetlen és valós veszélye annak, hogy valóban bántani fogják az adott csoportot az uszítás hatására. Tehát én ezt egy sajnálatos gyakorlatnak tekintem, mert nagyon, tehát a bíróság tényleg ilyen praktikus oldalról próbálja ezt megközelíteni, tehát szinte egy kicsit olyan, mint amikor a rendőrség kimegy egy veszekedéshez és vitához, és ugye bejelenti, hogy ők csak akkor tudnak valamit tenni, hogyha vízi folyik. Tehát itt a megelőző jelleg sajnos szerintem ezért nem erőteljes. Tehát én sajnálom, hogy ez itt így történik. A gyűlöletre uszításnál egyébként nem kell, hogy közvetlen és valós veszély álljon fel, anélkül is megvalósul a bűncselekmény, és ezt fontos, hogy tudják az emberek, tehát hogy nem lehet kimagyarázni azzal, hogy tehát a gyűlöletbeszédet nem védi a véleménynyilvánítás szabadsága, tehát lesznek sokan, akik majd azt szeretnék, ezzel szeretnék leplezni, hogy ők csak a véleményüket fejtették ki, ez így nem helyes, tehát én mindenképpen azt mondom, hogy élni kell a bejelentési jogokkal, mert az, hogy a szólást védi a törvény, az nem a gyűlölet reuszításra vonatkozik. Tehát szerintem ezt jó így észben tartani. És hát sok más típusú bűncselekmény is lehet bűncselekmény. A lényeg az, hogy a motiváció az előítéletes legyen. Tehát, hogy mindig egy előítélet miatt most ezt egy kicsit így furcsán fogalmazom, mert olyan, mint hogyha mi azt szeretnénk, hogy sok ilyen cselekmény történjen meg. Nem, itt a megkülönböztetésről beszélünk. Tehát amikor rasszista okokból elkövet valaki emberölést, vagy egyfajta homofób zaklatást, ott egyértelműen kimutatható legyen ez az előítéletes motiváció. Tehát abban az esetben egyértelmű, hogy gyűlölet bűncselekményről beszélünk, és azon belül is közösség elleni uszításról.
Igen, na most mielőtt tovább mennénk, itt egy pillanatra próbáljunk ilyen konkrét témákat egy kicsit körüljárni, csak egy kicsit. Tehát arra gondolok, hogy például ugye vannak ugye új típusú formái, megjelenési formái ezeknek, és most ugye miután a melegek, a homoszexuálisok ugye eléggé középpontba kerültek, ugye, tehát a szélsőjobboldali propagandának is céltáblái lettek, sokan úgy írják, hogy ők a mai idézőjelbetett zsidók, tehát ugyanazt a szerepet töltik be, stb. Ezért ugye különböző gyűlöletbűncselekményeknek is az áldozatai, illetve a célpontjai. Most viszont arra szeretnélek kérni, hogy próbáljunk meghúzni határokat a gyűlölet beszéddel kapcsolatosan, mert például ugye ez az egész homofób mozgalom, illetve politikai irányzat nagymértékben ugye arra is irányul, hogy vallásos szavazókat megnyerjen, de a lényeg az, hogy az egyházakat mindenképpen megnyerték ezeknek a mozgalmaknak, illetve ez a gyűlöletbeszéd, ez kiterjed az egyházakra is. Miközben ők arra hivatkoznak, hogy ők csak a Bibliáról beszélnek, stb. Stb. De ha meghallgatod azt a fröcsögő gyűlölködést, vagy egyáltalán azokat a minősítéseket, és magát, hogyha azt is, ami korábban elhangzott, hogy alacsonyabb rendű teszi ugye a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletbűncselekmény, ugye ez egyrészt előzmény, másrészt következmény, ugye egy alacsonyabb rendűvé teszi ezt a csoportot, akkor azért ez nem olyan egyszerű, nem arról van szó, hogy itt a Bibliát olvassák föl nagy szeretettel, hanem itt bizony erősen ugye a gyűlölet beszéd kategóriája merül föl. Te hogyan tennél különbséget, vagy hol lehet meghúzni a határt? Biztos ismersz ilyen eseteket, vagy hallottál ezekről a hivatkozásokról?
Én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ezt jobban meg lehessen értetni a hallgatóinkkal, szerintem arról is kellene beszélnünk, hogy mi számít gyűlöletbeszédnek, mert hogy maga a gyűlöletbeszéd is egy speciális esete a gyűlöletbűncselekményeknek, És a gyűlöletbeszéd az egy olyan szóbeli vagy írásbeli megnyilvánulás, amelynek célja valamely társadalmi csoport megalázása, megfélemlítése, vagy a csoport tagjai elleni erőszak, vagy előítéletes fellépés kiváltása. Ugye erről már beszéltünk, hogy ennek fokozatai vannak, tehát itt is ugye megjelenik az, hogy felszólítani másokat arra, hogy egyfajta előítéletet és erőszakot váltsanak ki a többi emberből. És ilyen, tehát erre lehet példa, amikor valaki az LMBTQI közösségről, mint a társadalom testén élősködő daganatról beszél, mert ugye, amit te felvezettél témát, nagyon sokszor ezek az egyházak azért, most bocsánat, hogy ezt mondom, de beállnak a sorba, és valóban részt vesznek az LMBTQI közösségnek a tagjainak a kiközösítésében és megalázásukban, és hát néha még az elvadultabb embereken keresztül láttam azt is, amikor a megverésükre szólítanak fel. Tehát ezt nem kifejezetten egyházak, de teljesen hiányzik az emberbaráti szeretet. Tehát ugye nagyon sokszor az egyházaktól azt várnánk, hogy Isten teremtményeiként elfogadjanak mindenkit, tehát, de mégis tehát beállnak egy ilyen politikai cél mellé, hogyha a kormányzat ezt tűzi ki célul, hogy az LMBTQI közösségnek a tagjainak ugorjanak, akkor hát volt már rá példa, hogy az egyházak is részt vettek ebbe. Tehát én azt gondolom, hogy nem is az a probléma, hogyha az egyház elhatárolódik, mert határolódjon el egy ilyentől, de az, hogy maga is részt vesz abban, hogy megalázni másokat, meg támadásnak kitenni másokat, ez számomra elfogadhatatlan és érthetetlen.
Becsmérelni, tehát hogy ez is ugye összefügg azzal, amit ugye korábban mondtál, az alacsonyabb rendűvé tétel, vagy az alacsonyabb rendűnek való ábrázolás. Tehát az, hogy becsmérelni, mocskolni, felelőssé tenni bizonyos dolgokért, agresszív módon támadni, mint közösséget, amely a nem tudom miket okozza, ugyanúgy, mint a zsidók esetében is, ugye ugyanezeket mondták.
Igen, igen. Egyébként a büntető törvénykönyv magát a gyűlöletbeszédet is közösség elleni uszítás néven bünteti, amely kifejezetten említi a szexuális irányultság és a nemi identitás szerinti csoportok elleni uszítást is, tehát még mielőtt valaki azt gondolná, hogy a BTK ezt nem határozza meg. Viszont itt is megjelenik az a sajnálatos bírói gyakorlat, hogy nagyon szűk körben értelmezi ezt a bűncselekményt is, mert a gyakorlatban csak akkor állapítják meg, hogyha a gyűlöletbeszéd közvetlenül és egyértelműen erőszakhoz vezethet. Tehát én, mint ahogy azt előbb mondtam, hát szerintem ez nem praktikus, tehát ez abszolút nem segít ahhoz, hogy megelőzze az ilyenfajta bűncselekményeket. Tehát én azt gondolom, hogy szigorúbban kellene ez ellen fellépni. És egyébként a 2000-es években több kormányzat is kísérletet tett arra, hogy a gyűlöletbeszéd ellen szigorúbban lépjenek fel jogi lehetőségekkel, de sajnos az Alkotmánybíróságon ezek a próbálkozások sorra elbuktak.
Igen, nem beszélve ugye arról, amikor egy-egy országnak a törvényhozása vagy törvénykezése, hát ugye főleg, ha olyan országról beszélünk, mint Magyarország, nem is lehet szétválasztani a törvényhozást a végrehajtó hatalomtól, a végrehajtó hatalom eszköze a törvényhozást, annak alárendelve működik, de a lényeg az, tehát, hogy olyan törvényeket hoznak, amelyek önmagukban, maguk a törvények alkalmasak a gyűlölet felkeltésére, maguk uszítóak, és bizonyos társadalmi kisebbségekkel, most ugye speciálisan ez a divat, ugye most ez a fő csapás iránya, ugye a szexuális kisebbségekkel szembeni tolerancia gyengítésére alkalmasak, és nem csak a tolerancia gyengítése, hanem a velük szembeni ellenérzések, gyűlölet felkorbácsolására is alkalmasak, ami nem csak egy elmélet, hanem valójában ez az érezhető, tapasztalható következménye.
Igen. Én egyébként azt szeretném még megjegyezni, hogy a büntetőjogi üldözésen túl egyébként a média alkotmány is tiltja a kisebbségeket sértő, kirekesztő, gyűlöletkeltő műsorok sugárzását, tehát érdemes, hogyha valaki ilyet lát, már pedig elég gyakran lehet látni, akkor szerintem érdemes ezeket is bejelenteni, tehát mert Magyarországon is létezik egyébként az NMHH által működtetett internet hotline, és ott lehet ilyenfajta bejelentéseket tenni. És mondom, hogy a populista kormány van, akkor erre sajnos elég gyakran van példa, hogy a médiában is elhangoznak ilyenfajta tartalmak.
Igen. Na most még mielőtt tovább mennénk, még mondaná valamit arról, hogy mert itt ugye nem csak, itt ugye van kétfajta sérelem alapvetően, tehát az egyik a fizikai sérelem, amihez mindenképpen társul egy lelki sérelem is, ugyanis nem csak annyi történik, hogy valakit mondjuk megütnek, megvernek, vagy valamilyen módon bántanak, hanem itt lelki sérelem is van, hiszen azért bántanak, mert ő valamilyen, tehát valamiben különbözik, valamiben más, vagy valamilyen csoporthoz tartozik. Na most a törvények is ismerik ugye a lelki sérelem fogalmát, tehát például a jó hírnév megsértése esetén, becsületsértés esetén, stb. Itt lelki sérelem van, és van ugye a lelki sérelemmel szembeni kárigény is, tehát ezt a jog is elismeri, hogy ez létezik. Most a kérdésem az arra irányul, hogy le tudnád azt írni, hogy körülbelül mit okoz egy embernek a lelkében, és milyen károkat eredményez ez a fajta a gyűlöletbűncselekmények és a gyűlöletbeszéd által okozott lelki sérelem?
Hát én nem vagyok ugyan pszichológus, de azért ezek hosszú távú traumák, tehát ugye Ez közismert, hogy, és amit hangsúlyoztam korábban is, hogy a gyűlöletbűncselekmény akkor is megvalósul, ha sértett valójában nem tartozik egyik csoporthoz sem, azok közül, akikkel szemben az elkövető előítéletet érez, és úgy feltételezi, hogy a sértett is ezekhez a csoportokhoz tartozik, de szerintem egy ilyenfajta bűncselekményt vagy gyűlöletbeszédet elszenvedni egy hosszú távú traumát okoz. Tehát, és az a baj, hogy ez a fajta trauma nem csak az áldozatba jelenik meg, hanem a társadalomba is. Tehát ezért is bünteti nagyon szigorúan a BTK is ezt a fajta dolgot, mert közösségek zuhannak szét. Tehát az a baj, hogy közösségek ugranak egymásnak. Tehát olyan ellentétek jönnek létre, amiből csak minél több agresszió keletkezik, és elkezdik a közösség tagjai egymást támadni, ami szerintem egy borzasztó dolog. Én azt gondolom, hogy aki ilyen traumán megy keresztül, mindenképpen szakember segítségére szorul, tehát én nem gondolom azt, hogy ezt pár nap alatt fel lehet dolgozni, tehát itt szükség van ahhoz, hogy valaki minden lehető és elérhető segítséget elfogadjon, és megkeressen, illetve felkutasson önmaga vagy a hozzátartozója számára, mert szerintem ezek nagyon-nagyon tönkre tudnak tenni személyiségeket, családokat, közösségeket, tehát szerintem komolyan kell venni.
Igen, hát ahogy mondod, ugye a személyiségnek a középpontját találja ez el, tehát egy embernek a legmélyebb, a legbensőbb identitását pusztítja, kérdőjelezi meg, rombolja le, és sok esetben ez is a célja. Tehát sok esetben vannak emberek, akik pontosan tudják azt, hogy a másik embernek a megsemmisítése nem csupán fizikai módon, hanem lelki módon is megtörténhet, és ahhoz arra van szükség, hogy annak az embernek a személyiségét, a személyiségének a legfontosabb összetevőit, az identitásának a magját támadják meg, azt kérdőjelezik meg, azt mocskolják be, és ezzel ugye egy embernek a legfontosabb lelki erejét és a támaszát számolják föl, szüntetik meg, hiszen az, aminek ő ismeri és vallja magát, és aki ő maga, az kérdőjeleződik meg, illetve az kerül támadás alá. Ugye most, hogy mást nem mondjunk, és az, amit mondtál, hogy ugye, hogy milyen hosszantartó traumák, hát ugye a nő, mint olyan, tehát a nők is, mint társadalmi csoport, bizony egyike az ilyen támadásoknak, ugye, és ott is ugye ott meg a férfi felsőbbrendűség jelenik meg, és gondoljunk csak bele, hogy a nőkkel szemben elkövetett bűncselekményeket évtizedek múltán se tudják kiheverni sokan, tehát hogy látjuk, hogy most zajlanak perek 20-30-40 évvel ezelőtt elkövetett bűncselekmények miatt.
Igen, azt egyébként szerintem az áldozatoknak mindenképpen hasznos tudniuk, hogy minden megyei kormányhivatal működtet áldozatsegítő szolgálatot, ami kifejezetten azért jött létre, hogy a bűncselekmények áldozatainak és hozzátartozóiknak nyújtson segítséget és támogatást. Akkor is lehet egyébként segítséget kérni tőlük, hogyha nem maga az áldozat jelentkezik, hanem akár a szemtanú, tehát a szemtanút is érheti trauma, amikor egy ilyenfajta bűn, gyűlöletbűncselekményt lát, és előfordulhat az is, hogy nem csak maga az áldozat, hanem a szemtanú is segítségre szorul. Az áldozatsegítő szolgálatoknál egyébként be lehet nyújtani kérelmet pénzügyi segély és kárenyítés iránt is. Azonnali pénzügyi segélyt különben 8 napon belül lehet igényelni, kárenyhítést pedig egy éven belül, és minden határidőt a bűncselekmény elkövetésétől kell számolni. A pénzügyi segély az arra szolgál, hogy a legalapvetőbb szükségleteiket tudják fedezni, és kifejezetten akkor, hogyha a bűncselekmény miatt egyébként erre nem lenne az áldozat vagy a szemtanú képes valamiért. Kárenyhítésre az jogosult, akinek a bűncselekmény valamilyen súlyos fizikai károsodást okozott, vagy pedig akinek a hozzátartozója meghalt a bűncselekmény miatt, és az eltemettetéséről kell gondoskodnia. Az, hogy kikap kárenyhítést az államtól, az alapvetően az anyagi, a saját anyagi helyzete fogja meghatározni. Ezen kívül van még egyébként egy olyan lehetőség is, hogy lehet kérni egy igazolást az áldozati státuszról, és ez egy hatósági igazolvány vagy bizonyítvány, és ez mindenki előtt azt igazolja, hogy valaki így a bűncselekmény áldozata lett, és ennek azért van különben kiemelt jelentősége, mert bizonyos ellátások igénybevételének ez a feltétele. Az áldozatsegítő szolgálaton kívül még vannak áldozatsegítő központok is, és itt lehet egyébként olyan gyakorlati segítséget kapni, ami jogi tanácsok, akkor érzelmi támogatást, konzultációt pszichológussal, tanúgondozást. Itt segítenek egyébként arra is felkészülni, hogy mire lehet számítani egy tárgyaláson, hogy valaki félelem nélkül el tudja mondani azt, hogy mi történt vele, és tehát, hogy próbálják oldani a traumáit. És itt is lehet egyébként segélyért folyamodni, és hát hasznos felvenni ezen kívül még civil szervezetekkel is, tehát olyanokkal, mint a TASZ, a Magyar Helsinki Bizottság, vagy a Háttértársaság, vagy az Amnesty International, mert ők is tudnak segíteni, enyhíteni ezeket a traumákat és károkat.
Igen, milyen jelentőséget tulajdonítasz a társadalom, hogy is mondjam, értékítéletének, illetve annak, hogy milyen mértékben érzékeny az áldozatok által elszenvedett sérelmeket illetően. Most gondolok arra, hogy példákat mondok, például Böjte Csaba ugye azt mondta, amikor megkérdezték, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, ki segít azoknak, akik ilyen szexuális zaklatás, visszaélés áldozatai lettek. Ugye, és erre ő azt mondta, hogy föl kell állni, mint egy leporolni saját magát, és aki ezen nem képes átlépni és túllépni, az olyan, mint a mint a fonnyadt gyümölcs, vagy a fonnyadt alma, ami megy a levesbe, nem a levesbe, hanem a pálinkába, tehát pálinkát főznek belőle, valami ilyesmit mondott. Ugye akkor sokszor van az, hogy aki ugye a sérelmét elmondja, és a sérelme fáj neki, arról azt mondják, hogy gyenge, hogy sértett ember az eleve egy negatívum. Igenis vannak sérelmek, igenis lehetnek sértett emberek, és akkor azokat nem lebecsülni kellene, ugye, hogy ó, ez csak egy sértett ember, hanem a sérelmét, a sérelmének az okát kellene ugye megvizsgálni, és orvosolni a sérelmét például. Tehát, hogy ez mind valahogy a társadalomnak az attitűdjét mutatja, vagy például az, amikor ugye, tehát hogy gyengének tartják azt, aki az emberi méltóságát védi, vagy például ugye harsány és ilyen vad, mondhatnám röhögés, ugye kíséri azt, amikor letérdelnek ugye egymás iránti szolidaritásból a sportolók, és akkor jön egy miniszterelnök, aki azt mondja, hogy mi nem térdelünk le, ugye, tehát, hogy vagy például túl erős ítéletet kapott az edző, aki lefekázta ugye az ellenfélnek a játék fekete színű játékosát. Tehát, hogy magyarul az áldozatoknak további sérelmet okoz az, hogyha a társadalmi közfelfogás az nem áldozatbarát, hanem még őket hibáztatja részben pedig őket okolja, hogy miért nem tudnak túllépni a sérelméken, vagy egyáltalán mit nyavajognak.
Hát én sajnos azt látom, hogy sokszor a fejlett társadalmakban is megjelenik ez a fajta ítélkezés az emberekbe, tehát én arra bátorítanám az áldozatokat és a szemtanúkat, hogy ne vegyék ezeket a megszólalásokat semmiképpen komolyan, tehát én arra bátorítanák mindenkit, akár áldozat, akár szemtanú, hogy tegyen bejelentést, és mindenképpen írásba, hogy nyoma legyen ennek. Abban az esetben, hogyha például a rendőrség nem hajlandó foglalkozni a bejelentésével, tehát hogyha úgy érzi, hogy nem vették komolyan a bejelentését, vagy nem mentek ki a helyszínre, vagy nem vették fel pontosan a feljelentés adatait, nem rögzítettek nyomokat, akkor még mindig lehet panaszt tenni, tehát közvetlenül az ügyészséget is meg lehet keresni, erre egyébként 30 nap áll rendelkezésre, és én szerintem muszáj élni az ilyen jogokkal, mert hogyha az emberek nem mondják el, hogy mi történik velük, hogy milyen sérelem éri őket, nagyon sokszor a társadalom, vagy éppen az elkövetők, ugye említetted Böjte Csabát, hát én az ő véleményére nem adnék sem ennyire sem, mert inkább elkövető, mint áldozatsegítő, tehát én azt gondolom, hogy nem szabad meghallani az ilyenfajta lelketlen mondatokat, tehát ezekkel az áldozatokba taposnak. Én szerintem az lenne a fontos cél, hogy az áldozatokkal és a szemtanúkkal megértetni, hogy mindenképpen lépjenek kapcsolatba civil szervezetekkel, tegyék meg a feljelentéseket, hogyha a rendőrségen nem működik, akkor az ügyészségen keresztül, a civil szervezeteken keresztül jogi segítséget fognak kapni, tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel az egész ügyel. Nyilván a traumákat is kezelni kell, hiszen képesnek kell lenni arra, hogy felépüljön valamelyest az áldozat, de nem azért, mert fonnyadt alma lesz belőle, hanem pont azért, hogy teljes élete lehessen, és a teljes életén belül meg tudja azt valósítani, hogy el tudja mondani azt, hogy mi történt vele, hogy ezzel is közelebb kerülhessen ahhoz a társadalom, hogy az elkövetőket megbüntessék.
Akár végszónak is tekinthetjük, és azzal zárnánk a beszélgetést, hogy azt hiszem, hogy akkor vagyunk emberek, és akkor maradunk emberek, hogyha mindig az üldözöttek, az elnyomottak, a sérelmet szenvedők, az áldozatok oldalán állunk, velük együtt érzünk, őket megpróbáljuk megvédeni, mellettük kiállunk, és minden embernek tiszteletbe tartjuk a személyiségét, az emberi méltóságát, az identitását, és nem gondoljuk azt, hogy az bármivel is kevesebb vagy rosszabb lehet a sajátunkénál, vagy annál, akik mi vagyunk. Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét, és köszönöm Évának ezt a rendkívül értékes beszámolót.
Én is köszönöm a lehetőséget, és tényleg figyeljünk egymásra, és álljunk ki egymásért. Tehát ne csak akkor tegyünk bejelentést, hogyha sértettek vagyunk, hanem amikor számtanúk is.